Szeretett testvéreim, Istennek szent igéje, mely által mennyei atyán keresi a mi szívünket, írva található a Lukács evangélium második részének 49. versében, hogy miként szól hozzánk Isten igéje a Lukács evangélium második részének 49. verséből. Kérlek, figyelmesen hallgassátok. Amikor szülei megtalálták, megdöbbentek, anya pedig így szólt hozzá, gyermekem, miért tetted ezt velünk? Ime apád és én nagy bánattal kerestünk téged. Mire ő így válaszolt, miért kerestetek engem? Nem tudjátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Nem tudjátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Testvéreim, a Bibliát olvasó, igehirdetéseket hallgató keresztény ember ismeri ezt a történetet. Tudjuk, hogy az Úr Jézusról van szó, a gyermek, aki így válaszol a szüleinek, maga az Úr Jézus, akit a szülei egy ünnep alkalmából valahol elvesztettek az úton. A templom és az otthonuk közt. Aztán 3 napig keresték, és 3. nap rátaláltak. Akkor kérdezte őt, Mária, miért tetted ezt velünk? És erre a kérdésre válaszolt így az Úr. Nem tudjátok, hogy nekem az én atyám házában kell lennem. Ebben az igében a gyermek Jézus úgy jelentette ki magát, mint akinek köztünk lévő földi léte templom lét. Azt mondta, hogy nekem az én atyám házában kell lennem. De testvérem, ez a ház nem a jeruzsálemi templom volt, hanem az ő testi fizikai léte. Izraelita kultúráját, hagyományait, sőt, a helén civilizáció rágyakorolt hatásaival együtt. Ezt a gondolatot Pál apostol önti számunkra kissé megfoghatóbb formában, amikor arról tanított, hogy Jézus Krisztus a második Ádám, a mennyből való prototípusnak mondja őt, akinek hasonlóságára mindnyájan újjáteremtetünk. Ez a szó, hogy prototípus, magyarul öntőformát jelent, és tudjuk, hogy az öntőforma mire használ. Bármilyen alkatrészt, például egy automotor alkatrészt is, az öntőformába öntik, és miután ez megtörténik, kiveszik belőle, és gépekkel megmunkálják, míg a kívánt alakot nem kapják. És minden, amit abból az öntőformában kivesznek, hasonló, egyforma lesz. Egyik olyan lesz, mint a másik. Arról is hallottunk már többször tanítást, hogy a testünk a Szentlélek temploma. Ezért semmi nem közömbös a számunkra, hogy ebben a testben miképpen élünk, miképpen cselekszünk. A mi testünk temploma az élő Isten lakóhelye. Mi tehát egyenként és közösségünkben is az Isten lakóhelye vagyunk, hasonlóan ahhoz, ahogy a názáreti Jézus is a mennyei atya temploma volt ezen a földön. Ezért mondta az őt gyűlölőinek egy alkalommal, hogy rontsátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt megépítem azt. Mert templom volt az ő egész élete. Az Úr helyettes életének a saját egyszerű életeddé kell lennie, és fordítva te életednek, az Úr életévé kell lennie. De vajon tudatában vagyunk-e ennek? Akarjuk-e, hogy Jézus Krisztus éljen bennünk, mi pedig ő benne? és éljük-e a Jézus Krisztus életét ebben a testben. Élhet-e bennem ő a maga csodálatos módján? És imádkozik-e bennem Jézus kimondhatatlan fohászkodásokkal? Azokért, akik most történetesen nincsenek közöttünk. A szeretteinkért. Minél többet tudunk meg Isten legérettebb szentjeinek belső életéről, annál inkább látjuk, hogy mi az Isten terve az ő testével, anyaszent egyházával betölteni, ami hia van a Krisztus szenvedéseinek. És ebben a betöltésben mindig van tennivaló. Drága testvérem, a kereszténység, a keresztény mi volt, nem templomba járást jelent, bár nagyon fontos. Nem templomba járást jelent, hanem templomként járást. És nem csak templomban lételt jelent, hanem templom lételt, vagy templommá lételt jelent. A templom létel nem csak magamra, személyemre, hanem a másik emberre is érvényes. A másik ember is templom. A másik ember is az Isten temploma. Annyira, hogy ezen még a bűnös lét sem változtat, vagy a bűnös állapot sem változtat. Jézus meglátja a templomot abban a bűnös asszonyban, aki a Simon farizeus házában könnyeivel mosta az Úr lábát, és hajával törölte meg. Mások csak egy bűnös nőt, ma úgy mondanánk, hogy egy szajhát láttak abban az asszonyban. De Jézus látta az ő újjáteremtett szívét, sőt, már az Atya templomát szemlélte, vagy éppenséggel gyönyörködött benne, annak a bűnös asszonynak a templom voltában. Ház és hajlék tehát még a bűnös ember is. Ezt erősíti Jézus példázata, amit a tisztátalan lélekről mondott. Így szólt. Mikor pedig a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresve, de nem talál. Akkor ezt mondja, visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem, és oda menvén, üresen, kisöpörve és fölékesítve találja azt. Akkor elmegy és vesz maga mellé más 7 lelket, gonoszabbakat őnálanál, és bemennén ott laknak. És ennek az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. Ház, kisöbört ház az ember. Az Isten számára felkészített és elkészített templom. Azt mondja Jézus ebben a példázatában, ennek a végén így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is. Figyelj oda! Kié a ház? Kié a ház, ha a tisztátalan lélek is azt mondja róla, hogy az én házam? De te is azt mondod erről a házról, hogy az én házam, az én testem, az én házam. És Krisztus is azt mondja, hogy véremen, vérem díján is megvásárolt házam az ember. Hárman tartanak igényt, egy és ugyanazon házra. A gonosz lélek, te magad és az Isten. Ki ez a ház? Sokan múlik azon, hogy benned ez a birtokvita kinek a javára dől el. És ez tőled függ. Boldog, aki teljes szívvel hiszi és vallja, hogy testestől, lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, az Úr Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Boldog ember, aki így dönt, és így dönti el ezt a birtokviszonyt, ezt a birtokvitát. A bűnös asszony története a mindenható Úr missziós parancsa. ébresszen föl végre ez az ige, ez a tanítás, hogy nem csak te, hanem a másik ember is Krisztus háza, a mennyei atya hajléka. Az öreg, a gyermek, a fiatal, a beteg, az éhező afrikai és a jólétben eltunyult nyugati, a megvetett és visszataszító külsejű, és a kívánatos és vonzó külsejű ember is mind-mind az Isten temploma. Így van, Isten temploma férjed, a feleséged, Krisztus háza ő, akinek te Isten színe előtt örök hűséget fogadtál, és Krisztus háza a testvér, a rokon, az anyós, a menny, a vő. Ágoston ennél tovább megy, és azt mondja, Isten a fele barátban adta önmagát. Ez pedig azt jelenti, hogy együtt vagyunk az élő Isten temploma. Meg van írva, a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Vajon, testvérem, csak a 46 éven át felépített kőházért, a jeruzsálemi templomért aggódott volna Jézus? Hát nem. Határozottan nem. A legkevésbé, hanem azért aggódott, aki te vagy. A te házad miatt, én miattam, és a barátod és a testvére háza miatt aggódott Jézus, nem a kőtemplomért. Minden emberből való ház miatt. Ő nem nyugodott bele egyetlen egy ház romlásába is. Pedig száma nincs gyalázók gyalázásai hullotta Krisztusra, nem csak én miattam, hanem még én általam is. Az én és a te házadnak ezt a gyalázkodó romlását vette magára az Úr, hogy felépíts a te új házadat, és az én új házamat, azt a dicsőséges, azt a romolhatatlant, az erőnek házát, a szellemi örök hajlékot. És testvérem, hogyha Jézus nem adta fel, amikor meglátta a bűnös nő romlását, mert hogy ne látta volna, de nem adta fel, sőt, amikor meglátta az én romlásomat, az Úr Jézus nem adta fel, akkor én sem nyugodhatok bele abba, hogy az embertársam, a testvérem, a gyermekem, a férjem, a feleségem, a népem, az egyházam, a gyülekezetem milyen állapotban van. Ebben nem törődhetek bele, hogyha Jézus sem törődött bele. Istennek a mennyei atyának egyetlen üdvössége van. Hasonlóképpen egyetlen ház van. Krisztus és az ő féltékenyen emésztő szerelme. Ő senki iránt nem közömbös. Ugyanazzal az emésztő szerelemmel jön hozzám, amilyen emésztő tűzzel megy hozzád, és ahhoz a társunkhoz is, akit mi elfelejtünk, leírunk, kiközösítünk, megvetünk, átnevezünk. Mindenfélének elnevezők, csak éppen ne találkozzunk vele. Ő tehát az Úr nem változik. És miért van így? Mert neki csak egy üdvössége van. Ahova nem mehet be a te testvéred nélkül. A mennyországba a te belépőd, a te testvéred. Káin elképte a belépőjét, amikor megvető gúny tárgyává tette az öcsét, az iker öcsét, majd megölte. Ábel viszont, a testvére, a halálba is magával vitte az ő bátyját, az ő iker bátyját. Hasonlóan ahhoz, ahogy István vértanú vitte magával az őt gyűlölő testvéreit, akik megkövezték őt, halálra kövezték őt, de ő magával vitte a mennyei atyához őket, mert úgy imádkozott értük, hogy atyám, ne tulajdonítsd nekik ezt a bűnt, ezt a gonoszságot. És ezzel az imával, ezzel a közben járó könyörgéssel azokat, akik őt megölték, magával vitte az Istenhez. József, a bibliai József nem válhatott volna Egyiptom urává a testvérei nélkül. Milyen testvérei nélkül? Akik gyűlölték őt, akik a halálát kívánták. A testvérei viszont nem kaphattak volna életet József nélkül, hanem éhen haltak volna. A zsidókhoz írt levél egyik legkeményebb tanítása, hogy az ószövetségi szentek nem jutnak teljességre az újszövetségi üdvözültek nélkül, és az Isten újszövetségi népe, vagyis mi, nem jutunk teljességre a Krisztus ószövetségi szentjei nélkül. Mert testvérem, csak egy Krisztus, egy üdvösség, és csak egyetlen nép, csak egyetlen egyház van. Nincs két anyaszent egyház, egy ószövetségi, meg egy új szövetség. Nincs kettő. Se három, se ezer, se hány, csak egy. Egy, ami az igaz, nincs olyan egyház, ami az igaz üldözőké, és még egy, ami az igaz üldözötteké. Nincs ilyen. Az első keresztény egyház nem kaphatott volna erőre az öldökléstől lihegő, de bűnbánatot nyert Saul nélkül. Saulusból nem vált volna Pál apostol, a megbocsátó és érte imádkozó Ananiás, vagy az érte könyörgő, majd az őt befogadó damaszkuszi gyülekezet nélkül. Értsük jól? Ananiás neve ismeretlen lenne nekünk Pál neve nélkül. Pál üdvössége tehát Ananiás, és Ananiás üdvössége pedig Pál. Vajon könnyű volt-e Ananiásnak szembenézni a gyilkosával? Gondold el, könnyű volt neki? Nem. Ereje feletti volt. De ő nem adta fel. Jézus beszédének engedelmeskedett, mert Jézus nem adta fel. Aki azt mondta neki, hogy imádkozzon az üldözője életéért, szabadításáért. És megtette. Isten országába, uralkodásába, királyságába erőfeszítés által jutunk be. Ananiás tehát erőfeszítést gyakorolt és erőt vett. A hit és engedelmesség erőfeszítésében gerjesztett benne erőt a Szentlélek. Az erőfeszítés az erő, ha nincs erőfeszítés, nincs erő. Ha pedig nincs erőfeszítés, ha nincs erő, akkor elveszünk. Ha fizikailag megerőlteted magad, kimerülsz. De ha szellemi erőfeszítés által erőlteted meg magad, akkor egyre több erőt nyerhetsz Istentől. Isten nem ad erőt holnapra, vagy a következő órára, hanem csak ennek a percnek az erőfeszítéséhez. De kéred-e Istent, hogy adjon neked életet, szabadságot és örömöt? Nem adhatja meg, csak ha elfogadod az erőpróbát is. De amint bátran magadra veszed és szembenézel a nehézséggel, azonnal erőt is nyersz. Isten nem ad nekünk győzelmes életet, hanem miközben győzünk, életet nyerünk. Győzd le gyávaságodat, tedd meg az első lépést, és Isten enned ad neked az életpályáról, hogy legyen táplálékod. És ott van Jób, az Ószövetség nagy szenvedője. Isten ennek a Jóbnak csak akkor adott 7-szeres áldást, minek utána könyörgött a barátai és testvérei életéért, hogy ők kegyelmet találjanak és bocsánatot kapjanak, mert megbántották Jóbot és az Istent. Azok a testvérek pedig csak akkor nyertek bocsánatot, miután áldozatuk mellett Jóbbal együtt könyörögtek üdvösségért. Csak akkor. Ha valaki fogságba visz, mondja az írás, ő is fogságba megy. Ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Itt van a szentek békességes tűrése és hite. Testvérem, Isten Krisztusban egybeszerkesztette a bűnösök egyetlen üdvösségét. Áldozat és áldozó, inkvizítor és mártír, kínzó és megkínzott, megfigyelő és megfigyelt, feljelentő és feljelentett, áruló és elárult, fogságba vívő és elhurcolt, mind helyet cserélnek, fölhúzzák egymás cipőjét, megkóstolják egymás szenvedését, hogy végül Krisztusban egyetlen közös és boldog sorsuk legyen. Krisztus műve a szentek békességes tűrése, nem a szenteké, a Krisztus műve. A tűrésnek ebben az erőfeszítésben születtetik, éltetődik és vitetik győzelemre az egyház. Krisztus mindig munkálkodik, míg az utolsó ellensége is a lába alá nem kerül zsámolyként. Addig, amíg az elveszettek dicső himnusza az Atyaisten trónja körül, az Atyaistent át nem ölelik, hogy az örökké valóságot az üdvözülők hangja töltse be. Így lesz. Amen. A hallott igére, testvéreim, a 392. ének első versét énekeljük. Az ének így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Köszönjük, hogy eljöttél értünk. Köszönjük, hogy egybeszerkesztettél bennünket egyetlen üdvösségbe, hogy az Isten szín elé állítsál bennünket tökéletességben, örökkévaló szentségben, boldogságban. Köszönjük, hogy szóltál hozzánk a te ígéden keresztül, hogy felismerjük, hogy testünk, egész életünk, létünk a te hajlékod. A veled való közösségre teremtettél bennünket és embertársunkat is. Könyörülj rajtunk, hogy így tudjunk rátekinteni a mi szeretteinkre, hogy még a bűnösökben is meglássuk a te templomodat, a bűnös emberben is téged láthassunk. Még mindenben olyanná nem lesz, amilyen te vagy, hozzád hasonló. Hiszen képedre és hasonlatosságodat teremtettél, atyánk. Hadd tudunk, hogy ne mondjunk le erről, ha te soha nem mondtál le erről. Kérünk, jöjj és légy segítségünkre Jézus Krisztusban, hogy a szeretet erőfeszítésében megtalálj bennünket, és mi is megtalálhassuk egymást, és bennünket is megtaláljanak, hogy így a te szeretetedben élhessünk. Hívunk Jézus, hogy hallgass meg minket, amikor a szeretteinkért könyörgünk, hogy ők is megismerjenek téged. A megfogyatkozott gyülekezetért könyörgünk, hogy te igéd és szent lelked munkája által sokasítsad az üdvözülőknek seregét ebben a gyülekezetben is, ebben az egyházban is. És kérjük mindezt tőled, szent fiad, Jézus nevében. Ő érette, hallgassál meg bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.